ezen a délutánon is szeretnünk áldani, jó Istenünk, téged. Megkérni arra, hogy jöjj, értesd meg velünk az ígét, add, hogy eljusson szívünkbe, a velük eloszlásáig, elménkbe, és hadd váljon az valósággá a mindennapi életben. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, és alapozhatunk arra, hogy te itt leszel, és itt vagy közöttünk. Kérünk, áld meg minden mozzanatot, éneklést, beszédet, add, hogy a szó az eljusson életünkbe, és megteremjük a gyümölcsöt. Kérünk, hallgass meg, és időz közöttünk. Amen.
Isten tiszteletünk alkalmára kijelölt igét fogjuk olvasni, Ámos proféta könyvének a 8. részét fogjuk olvasni. Így dolgot látott velem az Úristen, íme egy kosár érett gyümölcs. És mondta, mit látsz, Ámos? És mondta, mondám, egy kosár érett gyümölcsöt. És mondta az Úr nékem, eljött, vége az én népemnek, az Izraelnek. Nem bocsátok meg néki többé. Azon a napon jajjá változnak a templom énekek, így szól az Úristen, és temérdek lesz a hulla, szó nélkül hányák mindenüvé. Halljátok meg ezt ti, kik a szegényre törtök, és a föld szegényeinek kipusztítására. Mondván, mikor múlik el az új hold, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat, hogy megkisebbítsük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk. Hogy megvegyük a szegényeket pénzen, és a szűkölködőt egy öltő szaruért, és eladhassuk a gabona hulladékát. Megesküdt az Ura Jákob büszkeségére, soha el nem felejtem semmi cselekedetüket. Ne rendüljön-e meg emiatt a föld, és ne busuljon-e annak minden lakossa, bizony felindul egészen, mint a folyam, és dagad és apad, mint Egyiptom folyója. És lészen azon a napon, azt mondja az Úristen, lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal. Ünnepeiteket búrá változtatom, és minden dalotokat szomorú éneké. Gyászruhát borítok minden derékra, és kopasságot minden fejre, és olyanná teszem, mint aki egyetlen fiát siratja, a vége pedig, mint a keserűség napja. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éjséget bocsátok-e földre, nem kenyér utánvalóiséget, sem víz utánvaló szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak, tengertől tengerig és éjszaktól fogva napkeletig, futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Azon a napon elepednek a déli szüzek, meg az ifjak is a szomjúság miatt. Akik Samária bűneire esküsznek, és ezt mondják, él a te Istened, ó Dán, és él a te utad, ő Beerseba, bizony elhullanak, és nem kelnek fel többé.
Uram Jézus, kísérlek, legyen áldott szent neved, tiéd minden hódolat és tisztelet. Hozzád jövök, Mesterem, add nekem kegyelmedet, neves meg hozzád előtt én Istenem. Kérlek, nyisd fel újra szemem, hogy megláthassam, mi csodálatos a te szent törvénye.
Ígédben elfogadom, és így élek. Bárcsak így lenne, ahogy énekelte az énekkar, ezen a délutánon is nyitott szemmel és füllel lennünk, ez alkalommal is. Úgy, ahogy olvastuk az ígét, és ahogy imádkoztunk, én is arra gondoltam, mint imádkozó testvérem, hogy vajon ülhetünk itt úgy, hogy várjuk, hogy teljen el már a vasárnap, és mit csinálunk holnap hétfőn reggel, hogy indítjuk a napot, milyen programunk van holnapra, mi lesz az iskolába, stb. Megtörténhet, hogy ilyen gondolatok bejönnek, és elvehetik a figyelmünket, de ejtsük rabul a mi gondolatainkat, és ezt az időzésünket szentelje meg a Jóisten, és tárjuk ki szívünket. Mikor ezeket az igeverseket olvastam, arra gondoltam, hogy mitől próféta a próféta. Ezt mutatta nékem látomásban az én Uram, az Úr. Egy kosár, gyümölcs, stb. Az én Uram, az Úr. Úgy pontosít az új fordítás. Az én Uram, az Úr. Ezt mutatta nekem. Izrael népénél úgy volt, hogy szolgálati megbízatást csak felkenetéssel tudtak valakit megbízni, papi szolgálatra, prófétai szolgálatra, vagy pedig királlyá. Akkor tölthette be ezeket a tisztségeket, szolgálatokat, hogyha fellettek kenve. A prófétánál maradva nagyon fontos volt az, hogy Isten szemelje ki azt az embert, és ő válassza ki, ő küldje el. Ilyen volt Ámosz próféta is. Olyan ember kellett legyen, akinek a gondolkodása nem hasonul a világi gondolkodással, aki észreveszi az elhajlásokat, és nem a világi szellemiség vezeti, hanem Istennek a lelke. Istentől rendelt távolba látása volt az ilyen embernek. És volt erkölcsi ereje szembeszállni az erővel, a sátáni erővel, a nép tévedéseivel. Ilyen kellett legyen a próféta. Megadták a helyes irányt Izrael népének. És igyekeztek arra, hogy tartalmat adjanak szellemi életüknek, Izrael népének. Miközben ezeket mondom, úgy jó lenne, ha párhuzamot vonnánk az akkori próféta és a mi jellemvonásunk között, hogy vajon ilyen emberek vagyunk-e, akik így tudunk élni a mindennapokban, ott, ahol vagyunk, akár nyugdíjasként, akár iskolásként, vagy munkásként. Tudunk egy irányt adni ennek a népnek, ahol vagyunk? Nem tudunk-e hasonulni a világi szokásokhoz? Férfiasan meg tudunk állni a hitben? És sorolhatnám tovább. Rettenetes helyzetet tár fel a felolvasott igénk, újból szeretném idézni. Annak ellenére, hogy egy szép tál gyümölcsöt láttatott meg vele a Jóisten, így van leírva az ige. Ezt mondta nékem az Úr. Elérte a vég népemet, Izraelt. Többé nem bocsátok meg néki. Azon a napon jajgatássá válnak a templomi énekek. Így szól az én Uram az Úr. Tömérdek hula lesz mindenütt. Csendben rakják le őket. Milyen szomorú helyzetkép, ugye? Még borsódzik a hátunk, hogyha erre gondolunk, hogy ez történt meg, vagy ez vár Izrael népére? Nem bocsátok meg néki. Sokszor előfordul manapság is férfeleség között, nem bocsátok meg. Eddig megbocsáttam. Megbocsátottam sokszor, nagyon sokszor. Részegen jött haza, megvert, stb. És mikor eljött egy olyan pillanatig, hogy nem bocsátok meg többé. Mennek a törvényszékre, és elválnak. A Jóisten kimondja a verdiktet, a bíróítéletet. Nem bocsátok meg néki. Milyen szomorú az ilyen állapot, amikor egy nép fölött, vagy egy ember fölött ki kell mondja ezt az ítéletet. Nem bocsátok meg néki. És aztán a további versekben olvashattuk, hogy még jobban le vannak írva azok a fekete dolgok, amik már megtörténtek és el fognak jönni. Fény derít például a csalásra, egyik ember hogy csapja be a másikat, és ez nem más, mint ugye a hazugság. Hazugság bűnére is rá világít az ige. Sohasem felejtem el tetteiket. Ne rendüljön meg emiatt a föld, és ne gyászoljon minden lakója. nagy szomorúsággal mondja ezt Isten a prófétán keresztül. Hát ne rendüljön meg, nem érdemlik meg a csapást? És úgy elgondolkodom, amikor látok, vagy hallok egy-egy ilyen katasztrófát, hogy hát nem érdemlik meg. Tízezrek, és volt olyan eset, hogy százezrek haltak meg, több mint százezer cunaminál. Hát megérdemeljük, mert bűnösek vagyunk, ugye? Nem kell, jobbnak tartsuk magunkat, mint a világ többi emberjei, embercsoportja. Csak hálát kell adjunk azért, hogy bűnös állapotunk ellenére is elfogadott a mi atyánk, és megtisztított, és kivált néppé tett minket. És aztán olvasunk arról is, hogy éhség támad az Úr igéje iránt. Nem kenyér iránt, hanem az Úr igéje iránt. De ott a szomorú hír, úgy olvastuk, hogy nem találják. Keresik az Úr igéjét, de nem találják. Érdekes, hogy nem keresték azelőtt, mikor ilyen állapotba jutottak volna. Akkor nem kellett volna ezek a dolgok mind bekövetkezzenek, ugye? Hála van a szívemben, és legyen hála azért, hogy most még, ha éhezzük Isten igéjét, szomjúhozzuk, megelégülhetünk, és van lehetőségünk magunkévá tenni a lelki táplálékot. Ez erősít meg, ez nyitja meg a szemünket, és ez ad bennünk lüktetést, vérünknek a lüktetését, szellemi életet így tudjuk megélni. Baj van akkor, amikor nincs étvágy, ugye, egy gyereknek. Visszük az orvoshoz, keressük meg a problémát, a gyökerét, miért nem eszik, nem fejlődik a gyerek. Így van a lelki életben is. Vannak helyzetek, amikor nem kívánjuk Isten igéjét. Látszanak is már a tünetek, egy néhány tünetet elmondanák, amikor nem vágyunk az úrházában, nem mond nekünk semmit se, hogy vasárnap délelőtt 9 óra, vagy péntek délután 7 óra. Nincsenek élő szolgálatok gyülekezeteinkben, vagy az élő szolgálatot elnyomja más tevékenység, kitöltjük talán programainkat más egyébbel. Apad lélekszámban a gyülekezet, nincsenek megtérések, bemerítések, ha vannak, és esetleg a tagok visszaesnek, visszamennek a világban. Világi szokásokat hozunk be a gyülekezetbe, nagyobb hatással van ránk, mint mi a világra. Ezek mind tünetei a lelki étvágytalanságoknak. Immunálissá leszünk a Isten igéjével szemben. Szólhat, mondhatják, de lepereg rólam, mint a falrahány borsó. Vagy talán nagyobb értéket nyújtanak egyes világi rendezvények, mint elcsendesedni az Úrral, csendbe lenni, megérteni az ő szavát, az ő útmutatását. Vagy talán már az sem zavar, hogyha reggelente elmarad az igeolvasás, vagy az imádkozás, könnyedén veszem. Elég baj ez. Ezek a tünetek. Vissza kell menni a gyökerekhez, és ezt orvosolni kell. Ez mind arra van, hogy az Úrtól már eltávolodtam, vagy eltávolodtunk. És az Úr azt mondja, hogy itt van a szellemi táplálék, a lelki táplálék, és vegyünk, és éljünk azáltal. A világ kínál sok szellemi táplálékot, az ő lelkének a táplálékát. Van, akik ezt szívesen fogyasszák, és ezért nincs étvágyuk a más egyéb táplálék iránt, a lelki táplálékot magukhoz venni. Vagy vannak olyan esetek, amikor megcsömölnek az emberek? Ilyen eset is van. Hála azért, hogy még megtalálhatjuk az Úr igéjét, és még hirdettetik itt Szatmáron is. Nem minden országban van így, minden tartományban. Valahol az ilyen közösségeket szétverik, és életükkel fizetnek más országokban. Egy igeverssel szeretném befejezni, és majd kérni az énekart, hogy szolgáljon egy énekkel. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja és azt mondja, jöjj, aki szomjúhozik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Van élet vize, ingyen, van lelki táplálék bőven, magamévá teszem, és így megerősödhetek, így virulhatok, így van örömöm az Úrban. Segítsen erre minket ezen a délutánon. Amen. Kérünk szépen az énekkar szolgálatát, és utána pedig Kürti Krisztát fogjuk meghallgatni egy szolgálattal, és lesz lehetőség még más szolgálatra is. Úgyhogy kérünk szépen, aki szeretne készülni, az annak majd lehetőséget ad.
Atyáink ősi szentikén, kövessünk bátran lelkesen, hát ha nem érzünk semmiért, útmutatunk az Úr legyen. Atyáink ősi szentikén, kövessünk bátran Jézusért. Támadjon bármi ellenünk, tomboljon, zúgjon, kapjon, megőriz minket Istenünk, karjában éltünk itt a pont, atyáink ősi szentvitét, kövessünk bátran Jézusért. Hittünkön szóljon életünk,
rövid gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, amit ma délelőtt értettem meg IFI-n. Az áhítat során arról volt szó, vagy arról is volt szó, hogy Istennek ugye terve van velünk, mindenkivel van egy személyre szabott terve, és imádkozás közben elgondolkodtam, hogy sokat imádkozok én is azért, hogy meglássam, hogy Istennek mi az ő terve én velem, hogy milyen terve van velem évek múlva, hol legyek 5-10 év múlva akár, és tényleg sokat imádkozok, és sokat gondolkodok ezekről a dolgokról. Pár évvel ezelőtt imádkoztam azért, hogy milyen iskolába menjek, milyen szakot választak, aztán milyen egyetemre, munkahely, és azt vettem észre magamon, hogy túl sokat foglalkozok azzal, hogy Isten mit akar tőlem 5 vagy 10 év múlva, és kevésszer kérdezem meg tőle azt, hogy Istenem, mi a terved velem ma? Vagy mi a terved velem ezen a héten? Amikor készülök mondjuk egyetemre reggelente, vagy akár most nyáron dolgozni, vagy bárhova, akkor amikor reggel imádkozok, kérek áldást, hogy Isten legyen velem, tapasztaljam az ő jelenlétét, de így, ahogy visszagondoltam, kevésszer imádkozok azért, hogy Istenem, ma is tudjam megtenni azt, amit te akarod, hogy megtegyek. A héten volt egy megtapasztalásom, a kolléganőmmel, ahogy beszélgettem, hát szóba került az, hogy különböző betegségben van, és elég sok problémája volt. Nem tudtam neki tanácsot adni, de mondtam neki, hogy imádkozni fogok érte. És láttam az arcán, hogy meglepődött ezen, hogy én ezt mondtam neki. És este, ahogy visszagondoltam, és főleg ma, ahogy visszagondoltam, arra jöttem rá, hogy Istennek ilyen apró tervei is vannak velünk naponként. Akár az, hogy valakit bátorítsunk, hogy valakivel elbeszélgessünk, de ne csak arra összpontosítsunk. Persze kell arra is gondolni, hogy ilyen Istennek milyen nagy tervei vannak velünk, de vannak olyan mindennapi dolgok, úgy lépésről lépésre, amit kér tőlünk. És szeretnék úgy élni, hogy minden nap gondoljak arra, hogy azon az egy napon mit akar Isten tőlem, milyen terve van. Mert ha minden nap erre gondolok, és ha napról napra és lépésről lépésre követem az ő tervét, akkor bele tudok simulni az ő nagy terveibe is, mert akkor nem tántorodok el az ő útjáról. És én kívánom azt a testvéreknek is, hogy hadd tudjunk minden nap azért imádkozni, és úgy is élni, hogy azt a tervet, amit Isten aznapra szán nekünk, azt is tudjuk véghez vinni, és neki tudjunk minden nap élni. Amen.
Délelőtt mentünk hazafele, mondtam a páromnak, hogy én nagyon éhes vagyok, és azt mondta, hogy ő is. Na, meg is volt a stratégiánk, hogy hazaérünk, gyorsan megetetjük a gyereket, lefektetjük, és utána ebédelünk nyugodtan. Hát ez nem éppen így történt, mert a fiam másképp gondolta, ő neki mindegyik kanálnál el kellett mondani, hogy hány szem borsó van, mennyi krumpli, mennyi, és ez így ment tovább. És nagyon nehezen akart az ebéd lemenni. Pedig testvéreim, nagyon jól tudjuk, hogy a fejlődésnek az egyik feltétele az evés, ugye? És ahhoz, hogy jó étvágya együnk, ahhoz éhesek kell legyünk. És úgy vettem észre az én életemben is az egyik probléma, hogy kezd hiányozni az éjség az Isten igéje után. Ha kinyitjuk az internetet, bekapcsoljuk a rádiót, vagy bekapcsoljuk a tévét, mindenütt nagyon jó igéhirdetéseket, igéje alapon történő gondolatokat lehet hallani, nagyon jó könyveink vannak, és nem mindig volt ez így. Régen, az én gyerekkoromban nagy szó volt, hogyha valakinek volt egy bibliája, például egy fiatal fiúnak. Manapság már van bibliánk, nem is tudom hány bibliánk van otthon, több fajta, több fordítás, több nyelvű, és kezd hiányozni az éjség, és nagyon jól tudják a testvérek is, hogy az egyik legjobb szakácsa az üres has, vagy az éhes. És mi is nagyon sokszor abba beleesünk, abba az hibába, hogy elkezdjük kritizálni a prédikációt, hogy túl hosszú volt, túl rövid volt, mindig kapunk valami hibát, de valójában nem a prédikátorra van a probléma, hanem velem. Nincs meg az a lelki éjség, és nem kívánom eztet. És Isten igéje szól hozzánk, mert azt mondja, hogy eljön az az időszak, amikor ez nem így lesz, hogy az emberek keresni fogják. És testvéreim, nem tudjuk, hogy Istennek mi a terve, vagy mi a célja vele, de lehet, hogy kerülök egy olyan időszakba, amikor úgymond Isten nem tud annyira az igéjével szólni hozzám. Lehet, hogy megvakulok, megsüketülök, nem tudok Isten igéjét olvasni, vagy egyszerűen egy kórházi ágyba kerülök, és olyan helyzetbe kerülök, hogy nem tudok eljönni Isten házában, és nem kapok Isten igéjét. És ugye elgondolkoztam, volt az én életemben is egy időszak, hogy akkor olyan helyzetbe kerültem, hogy azokból az igékből merítettem erőt, amelyeket azelőtt megértettem, amelyekkel valamikor másokat bátorítottam, azokat ismét eszembe jutotta Isten, és ezáltal erőt nyertem is. Nekünk is most van ez az időszak, egy bőségben élünk, testvéreim, fizikailag is, lelkileg is, nagyon nagy bőségben élünk. De ez az időszak az, hogy feltöltődjünk, és erősödjünk, és fejlődjünk, és figyeljünk oda Isten igéjére, és tegyünk meg mindent azért, hogy ezt az időszakot használjuk ki, mert, ahogy az Isten igéje is mondta, eljöhet az az időszak, amikor Isten valamilyen módon az ő igéje által nem tud úgy szólni hozzánk, és akkor azokból kell, hogy táplálkozzunk, amit addig összegyűjtöttünk. Én szeretném, hogy ezt az időszakot jól kihasználnám, és a testvérek is. Amen.
Zenekar szolgáló zeneszáma, és utána Kovács Patrikot hallgatjuk meg.
Féltem, hogy nem fognak kihívni, de nagyon örülök, hogy most itt álltuk a gyülekezet előtt. Lehet sokan észrevették az utóbbi pár hétben, hogy nem voltam itt. Ennek az oka az, hogy nyárra, két hónapra kaptam egy lehetőséget, hogy Bécsben legyek, és ott dolgozzak egy programozó cégnél. És arról szeretnék most egy kicsit beszámolni, hogy Isten hogyan is formált ez idő alatt, vagy hogyan is volt számomra ez a két hónap. Egy kicsit félve indultam el, mert nem ismertem senkit Bécsben, és úgy szinte elindultam az ismeretlenbe. De olyan hálás vagyok Istennek, hogy folyamatosan irányított engem, és az utat készítette előttem. Nagyon örülök, hogy megtalálhattam a magyar baptista gyülekezetet ott Bécsben. Egy kis közösség igazából, 15-20 vannak maximum, de nagyon áldásosak voltak számomra az alkalmak, mivel itthon is, egy nagy gyülekezetben vagyok, Kolozsváron is, és olyan érdekes volt megtapasztalni, hogy milyen egy kisebb gyülekezet, de mindig ilyen családias hangulatú volt, voltak az összejövetelek, az alkalmak, és a Biblia órán is szinte mindig csak egy ilyen beszélgetés volt az egész. De örültem ennek, mert így számon kérhető voltam, mivel szinte mindig legalább egy kérdést odaszegeztek nekem, hogy na, hogy is vagyok, meg az igével kapcsolatban, hogy ezt hogy értem én. Nagyon áldásos volt ez számomra, és hálát adok Istennek, hogy megismerhettem ott is testvéreket, barátokat szerezhettem, és Isten vezetett ott is. Talán számunkra is jó lenne néha ilyen házi közösségeket kialakítani, ilyen nagy gyülekezet számára is. Csak azért, hogy jobban megismerjük egymást, és hogy odafigyeljünk arra, hogy talán milyen harcaink vannak. Lehet olyan dolgok derülnének ki, amiket nem is gondoltunk volna egymásról, és talán így egymást is jobban tudnánk erősíteni. Ugyanakkor alkalmam volt szakmailag is fejlődni, de megismerni Bécset, mint várost. Hát nagyon egy tarka összetételű város, mert szinte mindenhonnan vannak ott, akik ott dolgoznak. Ilyen nemzetközi város szinte mondhatni. És én egy 17 emeletes diákszállón laktam, aminek minden emeletén volt egy közös konyha, úgyhogy hát gyakran összefutottam mindenféle fiatalokkal, Törökországból, osztrákokkal is, vagy innen-onnan, négerekkel. Úgyhogy tényleg érdekes volt olyan emberekkel találkozni, akikkel amúgy nem is találkozhattam volna. Ahogy Kriszta is mondta, Isten sokszor kialakít, rendez ilyen kis meglepetéseket a napjainkba. Ilyen volt egyszer egy vasárnap, amikor a közös konyhában éppen főztem valami ebédet, és egy néger fiú jött be, mert ő is főzött valamit, és hát angolul elkezdtünk társalogni, és hát azt mondta, hogy nem ilyen jó, most vasárnap van, egy kicsit tud relaxálni. Hát mondtam, én is örülök, mert voltam gyülekezetben, meg még megyek délután is. És olyan érdekes volt, kiderült, hogy vannak rokonai, akik hívők, akik Istenben hisznek, de ő annyira nem, vagyis azt mondta, hogy ő inkább a tudománynak él. De elkezdtünk Istenről beszélgetni, és azt mondta a végén, hogy örült, hogy beszélgettünk, mert már rég nem tudott ilyesmiről beszélni valakivel. És ilyenkor rácsodálkozok, hogy olyan csodálatos az, hogy én, aki itt születtem Szatmáron, Bécsben, találkozok egy olyan fiúval, aki bár ott született Bécsben, de Londonban tanult, végül visszaköltözött, és ott tudtam neki elmondani az evangéliumot. Tényleg csodálatos dolog ez, és Isten ilyen apró örömöket is szerzett ott nekem. Érdekes szituációk is voltak, például volt egy fiú, akivel szintén így összefutottam reggelenként, amikor reggeliztem a konyhában, és hát mindig köszöntem angolul, vagy megpróbáltam németül is, ahogy sikerült. És hát szinte ennyi volt így, ebben kimerült a társalgásunk, utána csak néztük egymást, meg ettünk. És, de egyszer az egyik hétvégén feljött Tamás is hozzám, és hát ott bementünk a konyhába, csináltunk valami ebédet, éppen megérkezett a vonattal, aztán gondoltam, hogy együnk valamit. És meg éppen az a fiú éppen mosogatott, és hát Tamással beszélgettünk, ott hát kérdeztem, hogy hogy van, mert akkor találkoztunk, már régóta nem beszéltünk. Egyszer csak megállítja a csapat az a fiú, te magyar vagy? Hát én is csodálkoztam egyet, azóta beszéltünk persze, magyarul beszéltünk egymással, amikor máskor találkoztunk. De az valahogy, ahogy átvittem a lelki életbe, vagy arra tanított Isten, hogy lehet, hogy ott van Isten mellettünk, hiszen Isten mindenhol ott van, de ha nem találjuk meg a módot, hogy hogyan beszélgessünk vele, akkor ez nem ér semmit. és ez is egy érdekes lecke volt a számomra. Ott általában csak egyszer gyűlnek vasárnap, ezért kihasználtam az alkalmat, hogy délelőtt és délután különböző gyülekezetekbe mentem, délután általában és mindig a magyar gyülekezetbe, délelőtt pedig egy angol gyülekezetben voltam, egy nemzetközi gyülekezetben. Az is érdekes volt és áldásos, mert megtapasztaltam azt, hogy milyen együtt dicsérni Istent különböző nemzetségből. Ott angolul folyt a prédikáció és az istentisztelet, de ez is egy nagyon jó tapasztalat volt a számomra, és sokat tanultam. Érdekes volt megfigyelni, hogy ott milyen gyülekezeti formák vannak, és hogy ott hogyan dicsérik Istent, vagy hogyan misszióznak. Voltak nehézségek is, főleg az elején, mert egyedül kerültem fel, az elején még nem sokakat ismertem. Igaz, hogy az időm nagy részét kitette a munka, de sokszor éreztem egyedül magam, és volt olyan is, hogy bűnök kerültek az életembe, és olyankor olyan egyedül éreztem magam, és úgy kicsit úgy magamba fordultam. De örülök, hogy Isten még abból is ki tudott hozni is formát folyamatosan. És örülök annak, hogy van egy ima csoport a Facebookon, amin keresztül megoszthattam nagyon sok mindent más fiatalokkal, és ez is úgy felszabadított sokszor. Felszeretnék olvasni egy igeverset. Dániel könyvét kétszer is kiolvastam ott, amíg ott voltam, mert egy kicsit úgy, habár azért különbözött a sorsunk, de egy kicsit úgy hasonló volt, hogy én is más országba kerültem. Bár nem fogságban voltam, de azért úgy jó volt megfigyelni Dániel életében, hogy ő hogyan élte meg azt, hogy egy másik országban volt, és hogy hogyan tartott ki Isten mellett. És az utolsó fejezetben van egy ilyen igevers, hogy az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Hát szeretném, hogyha ilyen csillagok lennénk. És azt is megtanultam ott, hogy akárhol is vagyok, akármilyen országban, akármilyen politikai forma van, vagy gazdasági szint, amit kapok, azt mind Istentől kapom, és ezt vissza kell adnom neki. És hogyha ő vezet, az igazán értelmes és csodálatos élet, mert akkor használni tud engem is. Amikor így ezek ilyen gondolatok között voltam ott, akkor írtam egy verset, amiben azok a gondolatok voltak, amik éppen nagyon foglalkoztattak. Egy érdekes hasonlatot, egy párhuzamot visz. A póker játékban van egy all-in nevű lépés, vagy nem, igazából nem nagyon kártyázok, csak ezt tudom. És ha jól tudom, akkor ekkor mindenki betolja a zsetonját középre, és mindent vagy semmi alapon egy valaki megnyeri az egészet. És szeretném felolvasni ezt a verset, fogadják szeretettel a testvérek. All in. Nem játszok szerencsejátékot, nem is kártyázok. De az életem sok döntésből áll, van amelyik jó, de sokukat visszavonnám. Valamikor nyerek, sokszor veszítek, van amikor sokat, vagy éppen keveset. A kártyával is pontosan így van. Vesztenek, de szereznek is sokan. De amikor egyre gyarapodik, nem tudok egyszeriből megállni. Nem elég, többet kívánok, és keseredetten tovább játszok. De egyszer csak jön a játékmester, akinek vagyona, mint a tenger, olyan zsetont még nem láttam soha. El sem képzeltem még soha olyat. És leül az asztalhoz velem játszani. Velem, kinek alig van mit felajánlani. És már az elején azt mondja, all in. Egyből tudtam, hogy mit akar sugalni. Választás elé állított engem. Vagy feladom a játékot teljesen, vagy kockára teszek mindent. De akkor mindenemet oda kell tegyem. Mindent, amit eddig összegyűjtöttem, amit eddig összeszedegettem, nem adhatom be csak a felét. nem tarthatom meg a negyedét. De ő már betolta mindenét, ott csillog az asztal közepén. Tudom, mindazt megnyerhetem, ha betolom én is az enyémet. De mi van, ha elvesztem? Ha nem marad semmi sem, ha ő csak vársz eliden. A döntésembe nem szól bele. Sokat vártam, több évet, de remegő kezemmel betoltam az érméket. Vártam, hogy kezdődjön a sorsdöntő játék, de véget ért, mielőtt osztanék. Áttolt mindent az én oldalamra. Csodálkoztam, és könnyeim csorogtak, de mindezt már előre eldöntötte. Csak azt várta, hogy én is betegyem középre. A régi zsetonok már nem is kellenek. Amiket kaptam, azok sokkal többet érnek. Nem élek már régi kártyás életet, nem kell már szerezzek még többet. Lehet, barátom, te is játszol. A létrán egyre feljebb tornázol, de az, amit megnyerhetsz, igen kevés. De amit tőle kapsz, az mindent megér. Kárnak és szemétnek ítélni, amit eddig összetudtál gyűjteni, azért, amit megnyerhetsz tőle. Nem kell soha kártyáznod többet. Amen.
Nem fogok. Felől szeretnék olvasni egy igeverset a Jakab leveléből. Első fejezet, 17. verse. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. A körülményeim olyanok voltak, hogy a délelőtt nem tudtam itt lenni, nem tudom, hogy zajlott le itt a program, mik történtek, nem érdeklődtem senkitől utána. Viszont van egy olyan gondolat a szívemben, hogy szeretném megköszönni Bányai testvéréknek, a családnak, és szeretném megköszönni a Szatmári gyülekezetnek, Otiliát. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik befektettek az ő szellemi életébe, az ő fejlődésébe, az ő újjászületésébe. És úgy látom, és úgy hiszem, hogy Istentől kapott ajándék a mi fiunknak, Otilia. Szeretném megköszönni a gyülekezetnek is, mert a gyülekezet is hozzájárult. Isten áldja meg mindenkinek a fáradtságát, a munkáját, a befektetését. És hogyha valójában úgy fog történni, hogy ők majd a Székelyföldön élnek, akkor megköszönöm a székelyföldi testvérek nevében is, hogy ő valójában az ő életét tovább ott fogja tudni befektetni. Isten áldjon meg benneteket, és adja meg ennek a gyülekezetnek, hogy sok fiú és lány tisztaságban, szentségben tudja eladni ezt a gyülekezetet, ha Isten úgy tervezte, és bárhova kerülnek, akár Bécsbe, akár a tengeren túl, akár Madridban, a miénkből ott is van, akár Németországban, a miénkből ott is van, mindegyik legyen Istentől rendelt, felülről jövő ajándék az ő dicsőségére és az országa építésére. Köszönöm nektek mindnyájatoknak. Amen.
Sanyi testvér, illik hozzád megköszönni, ez nagyon jól tette, de mi mit szóljunk ehhez? Szívesen elengedjük, testvérek. Mi is jobban örültünk volna, ha itthon maradtak volna, nem? A leányaink. Így, hogy mi ebben a helyzetben mi vesztesek vagyunk, de azért mi szeretnünk örülni annak, hogy az Úr mindenkinek, aki ő rá figyel, beválik az az ígérete az Úrnak, hogy szerzek neki segítő társat hozzájövőt. Hát mi arra kérünk most benneteket most, hogyha ti elvittétek Otiliát, akkor kérjük szépen itten az Úr előtt, a gyülekezet nevébe, vigyázzatok rá. A mi lányunk, mindig a mi lányunk lesz, ide fog tartozni, de vigyázzatok rá. Nagy felelősségetek van, mert elvittétek. Ha itt maradtak volna, rajtunk lett volna felelősség. Az Úr áldja meg, és kívánunk az Úrtól megáldott életet, hogy tudjatok gyönyörködni a gyermekeitekbe, és minden szülőnek kívánom azt, hogy minden szülő tudjon gyönyörködni az ő gyermekeiben. Amen. Kérlek.
Még egyszer a pengető zenekar fog szolgálni, és utána Moroz Lórántnak van egy szolgálata.
Testvérnek, hogy rövid leszek, igyekszem magam tartani ehhez. És csak röviden szeretnék megosztani egy gondolatot, ami a múlt héten bennem volt, és a délelőtti bibliaórai ige az igazán alátámasztotta bennem azt, amit megértettem. Egy igeverset szeretnék felolvasni az apostolok cselekedetei 13. részéből. Ezt mondja Isten, megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Elmondtam ezt múlt héten a fiataloknak, ifjúsági órán, hogy Képzeljük el, milyen lenne, hogyha minden egyes ember feje fölött lenne egy cédula, amire Isten ráírja azt, hogy milyenek látja azt az embert. Hogy mégis mit írne a fejem fölé? Talán Mózes és Ábrahám feje fölé azt írta volna, hogy ő a hit embere, vagy bizonyos emberek fölé, Énok feje fölé azt, hogy ő nap mint nap velem jár. És úgy elgondolkoztam azon, hogy az én fejem fölé mit írt volna Isten? Mi a véleménye Istennek rólam? És hogyan lát engem? És délelőtt órai, biblia órai igében azt mondta Isten Izrael népéről, hogy hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg. És milyen szomorú az, amikor nem Istenre figyelünk, hanem inkább hallgatunk a környezetünkben lévő barátok, emberek, vagy bárki más szavára. És Izrael népe úgymond inkább helyezte a többi népet Isten elé. És Istennek ez volt a véleménye erről a népről. Hogyha Izrael népe feje fölött lett volna egy cédula, akkor az lett volna odaírva, hogy engem vetettek meg. Én szeretném és biztatom a testvéreket és testvérnőket, hogy hadd legyünk olyan fiúk és lányok, akikről azt tudja mondani Isten, hogy ő szívem szerint való. Amen.
Mi lesz a válaszod? Kérdezek tőled valamit, te tőled, kedves lélek, hogy attól tartok, ó, én attól félek, hogy nem fog a szavam érdekelni téged, hogy nem fogsz rá igazán őszintén felelni, pedig nagyon fontos, ó, gondolj csak rája, hogyha ma jönne el, élted végórája, ha ez a nap lenne az utolsó napot, készen találna-e? Mi lesz a válaszod?
Köszönjük szépen a szolgálatokat. Most egy éneket fogunk énekelni közösen. Énekeljük ezt az éneket felállva.
Yeah.
Testvéri, szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött az Úr házába ezen a délutánon is. Meg vagyok győződve arról, hogy mi azért jöttünk el, mert valamennyire van éhség a szívünkbe az Isten igéje után. Szeretném azt, hogyha, és kívánom azt, hogy mindenki találja meg azért, amiért eljött. Kapjon igét az Úrtól. Az énekar fog énekelni. Kérjük szépen egy éneket, az énekar fog szolgálni, és utána valamennyit az igéből fogunk szólni.
Nincs sugárzó hajdaj csillag, ösvényelő fényvezet, mint a déli naptak fénye, mely a sarkőtől nevet, úgy világít, mint éjjel is, lakok itt a dolgozón, megmutatja, hol az igaz, áldott boldog végig volt. Mint a forrás a pusztában, terüléti az ember, mint a fénykorony az égben, elragyogja a tenger. Épp úgy dolog évén áll is, mint sugár az utamon, kedvezet akár a hányba, összeságot még várom. Mind a látom részét szabad, a szívem fáj meg enyém, szenvedések
a végéhez érünk ennek a sorozatnak az Ámos proféta könyvével, ahogy foglalkozunk, és úgy néztem, hogy jövő vasárnap még a 9. rész lesz az utolsó alkalom, amikor Isten igéje fog szólni az Ámos profétán keresztül. Elmondom a testvéreknek, mindegyik kedves nekem, de Ámos proféta elég közel áll hozzám, és már elmondtam szakaszon is, mert a múlt vasárnap a 7. részből szolgáltunk, hogy nekem Ámos elődöm, nagybátyám, azért is mondom, mert ugye olvasunk ezek Ésaiás proféta, meg Jeremiás, ezek mind a papi növendékek voltak, ugye, és aztán a proféta fiak voltak, iskolába jártak. Hát Ámos egy ilyen proféta volt. Milyen iskolája volt neki? Milyen iskolát járt? Hát barompásztor volt. Egyszerű barompásztor volt, és elmondta ezt akkor, amikor Amáziás, ugye a főpap, a pap megfedte őt, és azt mondta, hogy hallgasson el, megfette őt is, akkor azt mondja, és felele Ámos, és mondom Amáziásnak, nem vagyok proféta, sem profétának fia, barompásztor vagyok, és vadfigét szedek. De elhívott engem az Ura nyáj mellől, és mondanékem, menj el, és profétál ez a népemnek, az Izraelnek. Azt is ugye tudjuk, testvérek, hogy Ámos Júdabeli volt. Judában. És az Úr mondta neki, hogy menjen északra, Izraelbe, Samáriába, prédikáljon. Na most ezzel nem foglalkozok, hogy miért kellett menjen, azért, mert ott nem volt proféta. És ezért az Úr adott még egy lehetőséget Izraelnek, arra nézve, hogy megtérjenek, megváltozzanak. Az idő nagyon el van telve, éjség Isten igéje után. Egy nehézség van ebben az igében, amit el szeretnék mondani, hogy ugyahogy le van írva az, hogy eljött a vége az én népemnek, az Izraelnek, nem bocsátok meg néki többé. És az érett gyümölcsel, kosár gyümölcsel azt látta Ámos, és aztán, amikor arról van szó, hogy éjséget bocsátok a földre, és vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig, futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Éjséget bocsájtok, de nem találják meg. Azért szeretnék erről egy kicsit beszélni, hogy nem tematikusan, hanem az igével kapcsolatban, mert hogy megértsük, és hogy megértsem én is a dolgot, tehát át kell vegyük azt a szellemiséget, és kell engedjük magunknak, hogy az Úr belevezessen abba a helyzetbe, amiben volt Ámos. És mikor mondta ezeket a dolgokat? Hát az, hogy az Úr megmutatott Ámosnak, ez már a negyedik látomása volt, mert a hetedik részben ott három látomás volt, nem foglalkozok vele, hanem a negyedik látomással, és mutatott neki az Úr egy kosár érett gyümölcsöt. És mondta, mit látsz, Ámos? És mondám, egy kosár érett gyümölcsöt, és mondta az Úr nékem, eljött vége az én népemnek, az Izraelnek, nem bocsátok meg néki többé. Az Úr egy egész nép, vagy egy személy életében hagyja a bűnt megérni az ítéletre. Amikor már nincsen bocsánat. Az Úr megengedi, hogy egy embernek az életében nem hozza el azonnal az ítéletet, hanem engedi azt, hogy megérjen. A testvérek vagy nézzék meg, hogy Uziás idejében profétált Ámos, és Jerobám idejében, az amikor Ámos profétált, mennyi idő telt el még addig, ameddig eljött csak ugyan az ítélet. És az asszírok megszállták Izraelt, és azt nagyon jól tudjuk, hogy elvitték fogságba, és azok többet vissza nem jöttek, hanem a nép helyébe ők hoztak pogány népet is, betelépítették Samáriába. És így, hogy összekeveredett, ezért alakult a keverék. És ezért a júdaiak, a tiszta zsidók nem barátkoztak a samaritánosok, mert ez egy kevert nép volt. Jó, tehát menjünk akkor tovább. Tehát azért szeretném azt, hogyha az Úr lelke megvilágosítani mindannyiunk előtt az, hogy a mi életünkben is, és a mai korban is, és a mai a gyülekezeteknek az életében is, az Úr megengedi, hogy megérjen az ítéletre. Ez az íge esett, kemény íge, harcoltam magamba, nem volt mit tegyek, belettem osztva, imádkoztam ezért, és akkor azt mondtam, hogy az Isten mai korban is ennek az üzenetnek helye van. Szemeinken látjuk, hogy vannak emberek, hívők, akik amúgy hívők voltak, és lassan érnek meg az ítéletre. Amikor az Úr kimondta, és nála már ki van mondva, nem bocsájtok meg, nincs bocsánat. Szeretnék a Bibliából egy néhány dolgot megemlíteni. Ott van Éli pap, akit az Úr kiválasztott, kiválasztott, hogy a nép élén járjon és vezesse, tartsa az Isten tiszteletet, és igazán a szellemi állapotot képviselje. És azt nagyon jól tudjuk, hogy hova jutott az Éli családja, mennyire elromlottak a családja, és eljöve az Istenek embere Élihez is, mondanék, így szól az Úr, nem jelentették ki magamat is így tovább, és Élinek elmondja az üzenetet, hogy miért engedted ezt meg, hogy a te fiaid megrontsák az Isten tiszteletet. És olvasuk az ígébe azt, hogy elmondja az Úrnak az embere, a próféta elmond neki, semmit nem reagál. Nem is figyel fel arra nézve, hanem éli tovább az életét, majd látjuk azt, hogy abban az időben is a gyermek Sámuel szolgálva az Úrnak éli előtt, és abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, és nem vala nyilvánvaló látomás. Nézzétek meg, hogy Élinek a háza hogy ért meg az ítéletre. Aztán jön Sámuel, ugye, megjelenik neki, és az Úr kijelenti magát, és olyan dolgokat mond neki, mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mindörökre, az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik vala utálatosokká magokat, az ő fia is, ő nem akadályozta meg őket. Nézzétek meg, hogy érik meg ez az ember, Istenek a papja, érik meg az ítéletre. És amikor Sámuel reggel felébred, akkor elmondja, mondja neki, hogy nekem mindent mondjál el, és Sámuel mindent elmondott. Megmondta azért Sámuel néki minden, és semmit sem hallgatott ő el előtte. Ő pedig mondta, ő az Úr cselekedik úgy, amint néki jónak tetszik. Micsoda ítéletre megélt ember és család. Tudjuk a következményt. Elmentek, megjövendölték, a két fia meghalt a harcba, a Fridláda oda volt, aztán ő is meghalt, belehalt ebbe a dologba, és legyen úgy, ahogy az Úr akarja. Hogy megért az ítéletre? Kedves testvéreim, itt minden szülőnek szülőhez szól. A Jóistennek az ige hozzám is. Tudom azt, hogy a Jóisten nagyon sok mindenen vezetett keresztül, és minden szülő meg van próbálva az ő gyermekeivel. Kivétel nélkül én is. Tudja, ezt nagyon jó a gyülekezet. Keményen meg voltam próbálva. De egyet mondok a testvéreknek. Egyedüli megoldás az magam előtt, abban az időben olyan szorongás volt, Uram, ítéletedet hogy tudom elkerülni? Megérdemlem az ítéletet. Megérdemli a családom az ítéletet. De van-e lehetőség kikerülni? És akkor jött az Úr, egyedüli megoldás. Ha bűnbánatot, ha megtértek, ha megváltoztok, ha hozzám megtértek, akkor elhárítom az ítéletet. Testvérek, Isten ítélete van azokon a családokon, ahol tönkre vannak menve, gyermekeik nincsenek megtérve. Isten ítélete éri utol. Éli pap azt mondta, az Úr így látja jónak, akkor legyen úgy. És úgy lett. Ezen a délutánon szeretném azt, hogy ne engedjük meg magunknak egy szülő se, hogy a Jóisten kimondja azt, nem bocsájtok meg többet. Mert Isten szerető Isten, és ő meg akar bocsájtani. Izrael népének is meg akart bocsájtani, akkor is, amikor azt mondta, hogy nem bocsájtok meg többé, mert ezért küldte a prófétát. Hát Ninivéhez küldte az Ura a prófétát, Jónást, ugye, és hát nehezen elért oda, de akkor is el kellett menjen, és ítéletet mondott. 40 nap is Ninivének vége van. Volt kegyelem benne, vagy nem volt? Hát a 40 nap, az kegyelem volt. És ezt a 40 napot kihasználták. Testvéreim, volt alkalmam beszélgetni mikor Magyarországon voltam szülőkkel, és az egyik szülő azt mondja, hát gyermekeim nem tértek meg, és nagyon le volt verve, alá volt esve, de hát majd valahogy meg fognak térni. És mondtam neki, testvér, nem így megy el, hogy majd valahogy, hát lesz valahogy. Nem, hogy lesz valahogy, hanem odaállunk az Úr elé, és elmondjuk, és odaálltam a gyermekeim elé, és elmondtam nekük, gyermekeim, engemet ne bocsássatok le a sírba. Én nem akarok meghalni, hogy tudjam, hogy gyermekeim nem kaptak bocsánatot. Mindannak ellenére, hogy mi történt. Az Úr megengedte, de nem engedjük el, nem engedem el az Urat addig, ameddig, mert az Úr megbánta azt a gonoszt, amit elhatározott Ninivével kapcsolatban. Az Úr tud megbánni, tud bocsánatot kérni, tud megváltozni az Úr, és akkor mi emberek nem tudjunk megváltozni, ne tudjunk odaállni és bocsánatot kérni. Legyen áldott az ő szent neve, hogy ezt akarja végezni az életünk. Senki se engedje meg mostan. Nagyon szépen megkérek mindenkit, hát majd az ítéletkor el fog dőlni. Ezt a pogányok, a hitetlenek mondják. De a hívő emberek ott állnak az Úr előtt, és ha nem megyen jól a dolog, akkor megalázkodnak, bocsánatot kérnek. Megyek tovább. Azért, hogy nézzük meg, hogy a Jóistennek van ilyen mondása, van ilyen kijelentése, hogy ő nem bocsájt meg többet, és mégis meg lehet változni. Szalárdon egy időben volt, amikor a szatmári gyülekezetnek egy néhány tagja voltak a lelki gondozója a szalárdi gyülekezetnek, nem volt lelki pásztoruk is, rendszeresen jártunk oda, és volt ott egy család. Mint fiatalember, ő megnősült, és egy világi leányt vett feleségül. Persze, ő kiesett az imaházból, és összekerültek, hát már idősek, még szinte idősebbek, mint én, és abban az időben az történt, hogy a feleség közben megtért. Nagyon komolyan megtért. Gyülekezeti tag lett. És az történt, hogy már a férfi leesett a lábáról, ágyba volt, és kérte a segítséget, hogy ő meg szeretne térni. Nem tudom, voltak-e Barna, Lenci, voltatok-e ebben a családban. Az történt, hogy ott annál a testvérnél azt hiszem minden lelki munkás megfordult. Megkezdett Nagy Károlytól, Hajas Miklós, minden lelki munkás megfordult nála. Valami borzasztó helyzetben volt. Kérte a bocsánatot az Úrtól. Könyörgött, hogy bocsásson meg neki az Úr. És amikor ki lett mond, és meg lett kérve arra, hogy most adjál hálát, és köszönj meg az Úrnak, hogy megbocsájtott az Úr. Ezt nem tudom kimondani. Mert nekem az Úr nem bocsájt meg. Borzasztó helyzetből, nem tudom, testvérek jártak ilyen helyzetbe, mikor egy olyan emberrel találkoznak, aki nem tudod meggyőzni, nem tudod megmagyarázni, nem tudsz lelket verni belé. És így halt meg, azzal a tudattal, hogy számára nincsen kegyelem. Miért történt ez? Hát már idős volt. Megérett az ítéletre. Azt az időt nem használta ki. Lehetősége lett volna neki korábban megtérni. Mikor a felesége megtért, ő is csatlakozzon. Anyukám, nem hagyom magamat, megyek én is, megtérek. De kemény maradt a szíve, és amikor már ott állt a halál előtt, eljátszotta a kegyelmet, és igazán, igazán átélte azt, amit az ige mond, nem bocsájtok meg. Borzasztó ez úgy meghalni valakinek, aki nem tudja, hogy Isten megbocsájtott neki, meg lettek bocsájtva az ő bűnei. Nagyon szeretném itt mindenkinek a figyelmét felhozni. Azok is, akik ide járnak az imaházba, vendégek, barátok, ismerősök. Lehet régóta jársz az imaházba, vagy rendszeresen jössz az imaházba, de megvannak-e bocsájtva a te bűneid? Vagy a te életed érik meg az ítéletre. Ezt ki kell mondjuk. Szeretném azt, hogyha senkinek az élete ne az ítéletre érne meg, hanem ma, amikor halljuk a Jóistennek a szavát, kérnünk kegyelmet, bűneinknek bocsánatát. Még ott van Saul. Csak futtába mondom el. Saul milyen szépen indult. Proféta fiak közé került. Az Úr lelke megszállta. Ő is profétált. Gyönyörűen indult el, szépen indult el. És a sorozatos engedetlensége miatt sorozatosan nem figyelt az Úrra. És az utolsó az volt, amikor a pohár betelt. És megért az ítéletre. Amikor az Úr megmondta neki, Amáleket mindent pusztítsál el. Jószágot, pénzt, mindent, minden embert. És megtartották a juhoknak és az állatoknak a kövérét, hogy áldozanak. Persze. És azt mondta Sámuel, egész éjszaka imádkozott, mert az Úr megmondta neki, Saulnak nem bocsájtok meg. Lemondott róla az Úr. Figyeljük meg a sorozatot. Sámuel elmegyen, egész éjszaka nem aludt. Ott sírt az Úr előtt. Olvassátok el, imádkozott az Úr előtt. Hogy Uram, hát legyél kedelmes hozzá. És az Úr azt mondta, nem bocsájtok meg. És amikor Sámuel rájött arra, és Saul végül meggyőződött, hogy engedetlen volt az Úrral szembe, akkor azt mondja, gyere, hogy imádkozzon. Sámuel azt mondja, nem megyek imádkozni. Mert az Úr nem bocsájt meg. Talált szíve szerint való férfiút helyetted. Mi történt akkor Saullal? Abban a pillanatban az Úr lelke eltávozott tőle, és megszállta a gonosz lélek. Kedves testvéreim, mindenki ki van téve ennek a veszélynek. Mennyi igét hallottunk, amióta mi járunk az imaházba. Mennyi ige szólt hozzánk. És engedetlen egyszer, engedetlen kétszer, engedetlen háromszor, engedetlen négyszer, meddig. Egyszer csak megért az ítéletre, és az Úr azt mondja, kész, többet nem bocsájtok meg. Hogy fogunk oda állni az Úr elé? Hívő élettel, és hogy lassan érik meg az ítéletre. Érünk meg az ítéletre. Az Úr segítsen meg mindenkit. És legyen ez egy felkiáltás ezen a délutánon is, hogy mi mindannyian meg kell jelenjünk a Krisztus ítélő széke előtt. És ott csak ennyi lesz. Megbocsájtottak a te bűneid, vagy nem bocsájtott meg az Úr? Tudjuk a Jézusnak a hozzáállását, a tízszűz példázatával is, amikor ott volt az öt okos is, az öt bolond. Nem volt azoknak se igéjük, nem volt beszédjük, nem voltak betelve, mindig mások által éltek, és amikor ott volt, eljött az Úr Jézus, akkor ugye azt mondja, menjetek, vásároljatok, mondták. És ők még járkáltak, nem tudom, hogy vásároltak, kaptak, de azt tudom, hogy Jézus kijelentette, nem ismerlek benneteket. Távozatok tőlem. Még csapatban leszünk. Az okos szűz vagy a bolondok között. Ezt akarja mondani Ámos. Annak a népnek. Emberek, gondoljátok meg, nézzétek meg, ne legyetek esztelenek. Ne legyetek, halljátok meg ezt ti, kik a szegényre törtök. És akkor a 8. részben újból Ámos elkezdi. Még egy lehetőséget ad nekük, és felsorolja a bűnöket, amiben élnek. Győző testvér említette már ezt. Mikor múlik el az új hold, hogy gabonát árulhassunk, és szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat, hogy megkisebbítsük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk. Testvéreim, olyan időket élünk, amikor a hamis mérték működik, a hamisság, minden meg van hamisítva. Mondjak egy példát, a Puma cipő, rá van írva Puma. Én nem értek oda, megveszem, egy hét után tönkrement. De meg van hamisítva az eredetitől minden. Minden, ami létezik, meg van hamisítva, testvérem, ezt éljük. Amikor dolgoztam, egyszer egy nagy edénybe hozzám hoztak valamit, a főnök jött, azt mondja, István, meg kellene javítani. Valami ilyen, így mutatom, ilyen hosszú tűk is, legalább 3 mm vastag tűk, olyan, mint ez a freskendő, a szirinka, olyan freskendő, csak nagy méretbe. Istenem, Uram, mire való ez? Hát én is elkezdem ott faggatni, látom, hogy véres, látom, hogy ilyen, olyan, még egy kicsit olyan, utálatos is volt, hát nem volt mit tenni, a főnök kiadta. Azt mondja, és végül faggatózok, hogy mi lehet az. De azt mondja, ez egy gépben megyen bele, beleteszik azt a rengeteg sok tűt, és akkor alá megyen a sonka a disznótól, és az belemegyen. És belefröccsentenek. Na most én nem tudom mit. Tartósítót, mire megyen az? Hát én szerintem a súlyra, hogy súlyosabb legyen. És ezért van az, amikor a testvérnők tudják, megveszik azt a darab húst, beteszik oda, és egy kicsi lesz. De miért? Hát mert hamis, meg van hamisítva. Minden, ami létezik, hamisítva van, testvére. Ilyen hamis világot élünk. Nem szeretnék belebújni. Azt mondják, az epret megfestik. Nem értek hozzá, hogy piros legyen. Istenem, Uram, könyörülj rajtunk. De miért? Hogy szép legyen, és több pénz jöjjön. Hívők, vállalkozók, meddig megyünk, nem látja ezt az Úr? A mai autók, mondják, régen volt 1 milliméteres a lemeze, most már elég 0,5. A fele. Miért? Hamisítunk. Az ára drágább, nem, testvérek? Drágább, mert új, mert modern, mert elektromos, meg nem tudom, micsoda. De hamarabb tönkre megy, azt mondják, a régi autó többet tart, mondják nekem, ez az autó többet fog tartani, mint az a másik. Minden hamis. Hát ez működött akkor is, ez működik most is, testvéreim. És Ámos azt mondja, emberek, álljatok meg ezzel a hamissággal. Térjetek meg, mert az Úr látja. És nézzétek meg, csináltok ezeket a dolgokat, belementek, de ez az ítéletre vezet benneteket. Jó lenne megtérni, jó lenne megváltozni. Azt mondja Ámos, még egy lehetőséget ad. Nagyon sok minden van ebben az ígében, hát nagyon kedves, én én előttem is lészen azon a napon, azt mondja az Úristen, lenyugtatom a napot délben, és besötítettem a földet fényes nappal. Hát, van, akinek most nagyon megyen, igaz? Fent van. Fut a csikó, mint szokták mondani. Guru, pénz van, minden. És általában közbe szokott lépni valami, és látod, hogy lement a napja. Mindennek le fog menni a napja, testvéreim. Mindennek, ami ezen a földön van. Mindennek lemegy a napja. Lemegy a napja az egészségnek, lemegy a lányok, lemegy a napja a szépségnek. Mindenki lemegy, el fog menni. Nézzétek meg. Mondtam én a feleségem, amikor fiatal volt valahol, már elmondtam, olyan bársonyos volt az arca. Hát de hogyha most megnézitek, nézek rá, ő néz rám, azt mondja, te, megöregettünk. Megöregettünk. Lenyugóban van minden. Minden le fog nyugodni. Minden. De a megtérés és a bocsánat nélkül senkinek ne nyugodjon le a napja. Ne menjen le a napja. Az Úr segítsen meg mindenkit erre. Hogy mindenki biztos legyen a megbocsátásban. Az Isten meg kellene állani, igaz? Még egy dolgot el szeretnék mondani. Az Isten igével kapcsolatban, keresik és nem találják, és nem jutnak az igazsághoz, el szeretnék mondani egy-két dolgot is. Ezeket az időket kezdjük mi élni, testvéreim. Elhiszitek, hogy kezdjük élni ezeket az időket? Az Heródes jutott eszembe. Heródes Jánosnak a barátja volt. Barátok voltak, úgymond. Azért, hogy biztos legyen, hogy igazat mondok, nézzétek meg. Mert Heródes félval a Jánostól, igaz és szent embernek ismernén ő, és oltalmazá ő, és ráhallgatván, figyeljétek meg, ráhallgatván sok dologban követi, és örömest hallgatja vala őt. Nézzétek meg! Hallgatta Jánosnak a predikációját. Figyelt rá. Igen ám, de történt valami. A születése napján, tudjátok a történetet, amikor nagy dinomdánon volt, és mindenki, mikor betűzesedett a helyzet, Heródeás nagyon gyönyörűen táncolt. Ki volt ez? A testvérének a felesége. És János megmondta neki, Heródes, te bűnben élsz. Barázna életed van. A testvérednek a feleségével élsz. Félt Jánostól, és nem csinált neki semmit. Igen ám, de ott volt a felesége, a bűntársa. És amikor ez a dinomdánon volt, akkor Heródes is betűzesedett, és azt mondja a leánynak, nagyon gyönyörűen táncolt, amit kérsz, neked adom, a vagyonomnak a felét is odaadom. Negyedes fejedelem volt Izraelbe, abban az időben. És akkor hamar ment az anyjához, tudjátok a történetet, és azt mondja, Jánosnak a fejét kérem. Mit csinált Heródes? Elszomorodott, de mivel, hogy megígérte, parancsolta a hóhéroknak, hogy adják oda a fejét. Nézzétek meg a kimenetelt. Ezt is fel fogom olvasni. Miután János lefejezte, akkor az történt, hogy Jézus elkezdett dolgozni. És ő zavarba jött, mert valakik azt mondták, mondta Heródes, én Jánost én lefejeztem. Valakik azt mondták, hogy feltámadt János. Mások azt mondták, hogy Illés. És nagyon kereste, akart beszélni Jézussal. Tőle is akart hallani dolgokat. És akkor, amikor Jézust elítélték, ott volt az ítélet alatt, ő is felment Jeruzsálembe, és Herodes pedig Jézus látván igen megörül-e, mert sok időt fogva kívánta őt látni. Mivel sokat hallott ő felőle, és reméli, hogy majd valami csodát lát, melyet ő tesz. Kérdezik pedig őt sok beszéddel. Figyeljtek meg! De ő semmit nem felele néki. Miért? Mert Heródes hallotta az igét Jánostól, meg is intette, és tudta, hogy tisztátalan élete van, és nem tett ezért. És Heródesnek az élete megért meg az ítéletre. És nézzétek meg, hogy Jézus mindenkinek felett, Pilátusnak is, a többieknek is, a főpapnak is mondott, de neki egy szót nem szólott. Miért? Mert Heródes a lelkiismeretét megölte. Mert Heródes nem vállalta a tiszta utat, az egyenes utat. És hogyha valaki nem vállalja azt, hogy ő megtér, megváltozik, hanem akarja élni a kettős életet, mert amúgy Izrael népe is a kettős életet ért, mert folytatták ők az Isten tiszteletét, és mondja, hogy ünnepeiteiket buráváltoztatom, és itt tovább. Folytat az Isten tisztelet, de egyúttal bűnben is voltak. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, mindenkinek kivétel nélkül. Legyen az fiatal, fiú vagy lány. A kettősdit nem lehet megélni. Mert ha nem engedelmesked el a Jóisten ígéjének, miről volt szó a szavalatot, Patrik? Miről? Ezért a hívők nem táncolnak, és nem mennek el tánc estére, és nem mennek olyan helyre, olyan menyegzőbe se, ahol táncolnak. Sajnos hallottam, azt mondják, menyegző, nem tudom mi volt, ahol tánccal fejeződött be az Úr nevébe. Sajnos nekem mondták el a testvérek, hogy hivatalosak voltak ilyen helyre. Testvérek, Isten nem látja ezeket? Azt mondja, ne rendüljön meg emiatt a föld, és ne busuljon, annak minden lakosa bizony felindul. Megesküdt az Úr a Jákob büszkeségére, soha nem felejtem el semmi cselekedetüket. Ámos egyenesbe vette a dolgot, és Ámos ma is ő prédikált nekünk. Az akkori nép azzal felelt Ámosnak, Amáziás azt mondta, el fogom olvasni. És elküldte Amáziás Bétel papja Jeroboámhoz, Izrael királyhoz ezt üzenvén. Pártot ütött ellened Ámos az Izrael házában. Nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszélét. Mert így beszél Ámos. Fegyver által hal meg Jeromám, az Izrael pedig fogságba vitették a földről. Ámosnak pedig itt szólt Amáziás. Menj el, proféta, fuss el Juda földére. Ott egyet kenyeredet, és ott profétál, Bételben pedig ne profétál többé, mert a király szent helye, és az ország székháza ehhez. A templom kinek volt a székháza? Jeroboámnak. Hát a templomban. Kinek a székháza kell legyen az Úr? A templom. Hát nem az Úrnak. Az én házam imádságnak, házának mondati, ti pedig azt latrok barlangjává tettétek. Jézus ma is itt van közöttünk, Ámoson keresztül üzente nekünk most. Kedves testvéreim, mi a mi hozzáállásunk? Mi kell adjunk egy feleletet. Kell adjunk egy választ az Úrnak. És most szeretném, ha az Úr lelke mindenkit megvizsgálná, hogy mire érik meg az életet. Mert minden embernek érik meg az élete. Az ítéletre, vagy az életre. A halálra, vagy az életre. És erre kell adni választ. Amáziás azt mondta, nekünk nem kell. A te szívedbe hogy van? Kell-e Isten üzenete? El akarod-e fogadni? Isten azért szólt hozzánk. Még egy lehetőséget adott nekünk. Abban az időben az Izrael népének, s ma most nekem is neked adott még egy lehetőséget, hogy megbocsásson. Senki ne menjen haza. Bocsánat nélkül. Senki ne menjen haza igen nélkül. Amen.